भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a Péter fillérek gyűjtését a templomokban. A hívek a Ferenc pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyház karitatív jelenlétét világszerte, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Azt írták, az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsék a pápa tevékenységét, az egész világra kiterjedését, karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, tették hozzá. Füleg Kovácsi testvéri kapcsolatot ápol a Váci egyházmegyéhez tartozó Ságújfaluval. A Ságújfalui Egyház Tanács és a Jeruzsálemi Szent György Lovagrend jóvoltából június 23-án Szent László erekét kapott a felvidéki település, ahol ünnepi szentmisével és körmenettel emlékeztek meg a Szent Királyról. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kapás Attila volt, aki szentbeszédében megemlékezett Szent László személyiségéről és erkölcsi hagyatékáról. A szentmise idejére a Szent László erekje mellett az oltára helyezték Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella közös erekje tartóba foglalt csonterekjét is. Egyre többen veszik igénybe a kormány otthonteremtési támogatását. Az év első 5 hónapjában a csok pluszt 6000-en, a falusi csokot pedig 2500-an igényelték, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes elmondta, a januárban bevezetett csok plusz iránt majdnem 12000 házaspár érteklődött, 6000-en igényelték is a kölcsönt, átlagosan 26 millió forint értékben, így a befogadott kérelmek összege 160 milliárd forint. A NATO döntéshozó szerve az Észak-Atlanti Tanács a mai napon úgy határozott, hogy Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnököt nevezi ki a NATO következő főtitkárának. A témáról kiadott hivatalos brüsszeli közlemény szerint Mark Rutte október 1-től tölti be főtitkári tisztségét, amikor Jens Stoltenberg mandátuma a szövetség élén eltöltött 10 év után lejár. Országszerte zajlik az aratás, emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek, ami fokozott figyelmet követel minden járművezetőtől. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy idén sokkal korábban június elején kezdődött meg a korai őszi árpa betakarításával az aratás a földeken. Az ország kenyere idén is biztosított, amiért kiemelt köszönettel tartozunk minden gazdának. Hívta fel a figyelmet. A hazájukat szerető fiatalok jelentik Magyarország jövőjét, jelentette ki a KDNP országgyűlési frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Szegeden. Simicskó István a 36 diák részvételével megrendezett szegedi honvédelmi tábor sajtónapján leszögezte, a hazavédelme mindannyiunk közös ügye. A Honvédelmi Sportszövetség azon dolgozik, hogy erősítse a hazafias elkötelezettséget, ugyanakkor ez a nevelés része is a családban és az iskolákban is, mondta. Változott a mai naptól a kutyák szállítását érintő szabályozás a vonatokon. Már zárt doboz nélkül csupán szájkosár és póráz használatával lehet velük utazni a balatoni Intercity és Express járatokon, közölte a MÁV ZRT. Azt írták, hogy a MÁV Start jelenlegi szabályzata szerint a 20 kg-nál nem nehezebb kutyák szállítása kutyajegy vagy kutyaországbérlet megvásárlásával, csak a nem helyjegy köteles vonatokon megengedett, szájkosár és póráz használatával. A Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plus mintegy 350 millió forint visszanemtérítendő támogatásából fejlesztik a Moson-Magyaróvári különleges gazdasági övezetet, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei önkormányzat. A beruházás első ütemében mintegy 211 millió forintból utakat építenek majd. Minden készen áll arra, hogy Horvátország 2025. január 1-től bevezesse a sorkatonai szolgálatot, már csak politikai jóváhagyásra van szükség, jelentette be a horvát védelmi miniszter. A tárcavezető kedden részt vett a horvát tábornoki gyűlés ülésén, azt követően pedig a sajtónak úgy nyilatkozott, a kötelező sorkatonai szolgálatot 2-3 hónapra tervezik, de konkrét részleteket még nem említett. Végül a csütörtöki időjárásról. A fátyol felhők mellett továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Ismét több felé több hullámban számíthatunk, záporok, zivatarok kialakulására. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 24 és 31 fok között várható. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Nagy elszánásra volt szükségem, hogy kikecmeregjek a kocsiból. Jó 10 mérföldet vezethettem Derobályból, és egész úton arra gondoltam, hogy a völgység nem akkor tűnik a leghidegebbnek, amikor az egészet hóborítja, hanem ilyenkor, amikor az első olvadástól fekete-fehér csíkos lesz a táj, akár egy gubbasztó állatbundája. Most itt álltam a tanya kapuja előtt, amely vadul zörgött a sarkain a szélben. Az autómban ugyan nem volt fűtés, és kissé húzatos is volt, mégis menedéket nyújtott a kinti zordidő elől, és egy darabig még erősen markoltam gyapjúkesztyűbe bújtatott kezemmel a kormánykereket, mielőtt rászántam volna magam, hogy kinyissam az ajtót. A szél csak nem kitépte kezemből a fogantyút, amikor kiszálltam, de még sikerült becsapnom az ajtót, mielőtt elbotladoztam a fagyott sáron át a kapuig. Vastag kabát volt rajtam, a sál a fülemig fölhúzva, de így is éreztem, hogy jeges fuvallat csap az arcomba, betüremkedik az orromon, és azon át az arcüregembe is befúj. Nagy nehezen keresztül hajtottam a kapun, és már éppen ismét beszálltam volna, amikor valami szokatlanra lettem figyelmes. A földút mellett volt egy kis befagyott tó, és a partján álló deres nád közül fényes, fekete tárgy türemkedett elő. Oda mentem, hogy szemügyre vegyem, hát nem tárgy volt az, hanem egy jó 6-7-es kis cica. Teljesen elgémberedve, a szeme csukva. Lehajoltam és óvatosan megérintettem a bundáját, bár nem volt rá sok esélye, hogy életben találom ebben az istentelen hidegben, de aztán kiderült, hogy van még benne élet, mert hangtalanul kinyitotta, majd ismét becsukta a száját. Fölkaptam a csöp jószágot és bedugtam a kabátom alá. Amikor a tanyaudvarra értem, odaszóltam a gazdának, aki éppen két vödörrel a kezében jött ki a tehénistállóból. Butler gazda, megtaláltam az egyik kis cicáját, valahogy kintre tévedhetett. Butler letette a vödröket és értetlenül mondta. Kis cica? De hiszen nekünk most nincsenek macska kölykeink. Megmutattam neki, mit találtam, mire még jobban csodálkozott. Hát ez bizony kóborkölyök lesz nekünk, nincsenek is fekete macskáink. Van mindenféle színű, de fekete, az nincs egy se. Hát akkor biztosan máshonnan tévedt ide, mondtam. Azt azért nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen kis csöpség messziről jött volna. Kissé különös az egész. Magam elé tartottam a cicát, és a gazda nagy kérges kezébe vette. Szegény kis jószág, alig van benne élet, mondta. No, majd beviszem a házba, hát ha az asszon tud segíteni rajta. A konyhán Mrs. Butler nagy részvéttel fogadta a lelencemet, és megsimította borzas bundáját. Hát te meg, hogy kerültél ide, angyalom? Milyen csinos kis pofid van? Kandúr vagy nőstény? Kérdezte tőlem. Gyorsan megvizsgáltam az állat hátulját, majd mondtam, hogy kandúr. Jól van, mondta Mrs. Butler. Majd kap egy kis meleg tejet, de előbb a jól bevált kúra következik. Azzal odavitte a cicát a tűzhelyhez, és betette a sütőbe. Elmosolyodtam. Ehhez az eljáráshoz általában akkor folyamodtak a parasztok, ha egy bárány sokáig volt kinn a hideg levegőn. Őket rakták be a sütőbe, és a hatás sokszor azonnal megmutatkozott. Mrs. Butler résnyire nyitva hagyta a sütő ajtaját, úgyhogy be tudtam kukucskálni a cicára, de egyelőre semmi jelét nem adta, hogy felfogná, mi történik. A következő órát az istállóban töltöttem, és egy tehén sánta hátsó lábával vesződtem. Le kellett kaparnom a patájáról a fölösleges kinövéseket, de eközben beigazolódott az a meggyőződésem, hogy az embernek soha se kellene kézbe vennie egy tehén hátsó lábát. A csánkját körül hurkoltuk, és igyekeztünk kötéllel rögzíteni egy tetőgerendához, de a láb még így is előre-hátra himbálódzott, miközben olyan sokáig küszködtem vele, hogy már a fogamat csikorgattam. Mire végeztem vele, dőlt rólam a verejték, s már el is felejtettem, micsoda fagy van odakint. Na gondoltam, amikor próbáltam kiegyenesíteni elgémberedett hátamat a munka végeztével, azért megvan ennek a munkának is az öröme, amikor láttam, hogy a tehén már egészen rendesen áll a hátsó lábán is, és az már csak nem normális hátsó lábnak tűnik. No, ez már kinéz valahogy, ismerte el Butler gazda is. No, gyűjjék be a házba, és mosson kezet. Amikor a mosdó fölé hajoltam a konyhában, fél szemmel a sütő felé sandítottam, mire Mrs. Butler fölnevetett. A cicát keresi? Itt van ám, nézze csak meg! Nem láttam jól a macskát a sötét sütőben, de mikor végre észrevettem, benyúltam és megérintettem. Erre felén fordította a fejét. Kezd magához térni, állapítottam meg. Csodát tett vele, hogy egy órát volt odabent. Ez majd mindig beválik, mondta a gazdasszony, aztán kivette a cicát és megállapította. Azt hiszem, nagy csibész ez. Holnap után már ugrabugrálni fog. Azzal meleg tejet kezdett adagolni a csöp szájba. Ez szerint megtartja? Persze, hogy megtartom. Mózes lesz a neve.
Mózes?
Persze. Hát nem a nád között találta? De igen, nevettem el magam. Igen, ez jó név lesz neki.
Amikor két héttel később ismét a Butler tanyán jártam, egy tehén dolgában, mindenfelé kerestem Mózest. A tanyai macskákat ritkán tartják benne a házban, így feltételeztem, ha a kis fekete életben maradt, kín lesz valahol a többiekkel. A tanyai macskáknak gyöngyélete van. Persze nem sokat simogatják meg, dédelgetik, de meglehetősen szabad, természetes életet él. Elvárják, hogy egeret fogjon, de ha nem ízlik az egér, mindig csurran csöppen egy kis tej, és ott a kutya eledel kívánatos maradéka is. Aznap számos macskát láttam Butleréknél. Némelyik elszaladt előlem, mások barátságosan üdvözöltek. Egy círmos kecsesen ugrándozott, egy másik meg lustán heverészett a szalmán az istálló sarkában, hiszen a macskák kényelem szeretetek közismert. Amikor Butler gazda bement a házba meleg vízért, gyorsan bekukkantottam a tinókhoz, hát ha ott találom Mózest. De csak egy fehér cicát láttam lustálkodni a szénatartóban. Amikor megtörölköztem a munka végeztével, éppen kérdezni akartam Mózest, amikor Butler gazda azt mondta: gyűjjék már velem, ha van még egy perce. Olyat mutatok, amilyet még nem látott. Követtem a gazdát a disznóolba vezető folyosón, ahol Butler megállt az egyik rekesznél, és befelé mutatott. Ide nézzen! Átkukucskáltam a fal fölött is, nyilván kiült az arcomra az elképedés, mert a gazda jót nevetett. Na ugye, hogy nem látott még ilyet? Hitetlenkedve néztem, amint egy nagy darab koca kényelmesen elnyúlik az oldalán, és éppen szoptatja tucatnyi malacát, no meg Mózest, aki kirít közülük a feketeségével. Az ő szájában is volt egy csecsbimbó, és ugyanolyan kíjesen szopta, mint sima bőrű társai. Mi a manó? Kiáltottam fel. Butler gazda még mindig kacagott. No, gondoltam, hogy ilyet még nem látott, mert még én se láttam sehol sem. Nem tudtam a szemem levenni a látványról, és megkérdeztem. Hát ez meg hogy történt? Az asszony ötlete volt, felelte Butler. Amikor megetette tejjel, elindult, hogy keressen neki egy jó kis meleg helyet valahol. Aztán végül ezt választotta, mert a Berta éppen megkőkezett. Hát beraktam ide egy hősugárszót. Bólintottam. Jó ötlet volt. Betette ide Mózest egy tálka tejjel, folytatta a gazda, de a pici nem sokáig maradt a hősugárzó mellett. Amikor legközelebb benéztem már, ott volt a tejcsárdába. Megvontam a vállamat. Az én szakmámban nap mint nap lát az ember valami újat, de ilyenről még nem is hallottam. Minden esetre jót tesz neki. Mindig a kocánál szopik, vagy azért megissza a tejet a tálkájából is? Nem tudom, de azt hiszem mindkettő. Akármilyen tejen gyarapodott is Mózes, hamarosan karcsú, szép macskává cseperedett, gyönyörű, fényes bundával. Nem tudom, ebben mennyi szerepe volt a koca tejének. Ezen túl, ha Butleréknél jártam, mindig benéztem a disznóba, és megállapítottam, hogy Mózes nevelőanyja semmi kivetnivalót nem talál a szokottnál szőrösebb betolakodóban, épp oly természetesen és elégedetten bögdösi az orrával, mint a tulajdon csemetéit. Mózes teljesen összebarátkozott a malacokkal. Amikor azok összebújtak aludni, ő is befészkelődött közéjük, és amikor 8 hét után elválasztották őket, Mózes továbbra is Berta társaságában tartózkodott a legtöbbet. Ez a ragaszkodása még évekig megmaradt. Sokszor láttam az olban, amint boldogan dörgülőzik oda a koca oldalához, de leggyakrabban a fal tetején üldögélt, és ábrándosan nézte a rekeszt, amely valaha a bölcsödéje volt. Változnak az idők, és benne változunk mi is. Legénykoromban boldogan rohantam le pizsamásan a hideg folyosóra, ha kora reggel megszólalt a csengő, mert szerettem volna minél előbb megtudni, mit tartogat számomra a mai nap. Miután megházasodtam, ez a lelkesedésem csillapult, és azt is megállapítottam, hogy mezitláb áldogálni a nyitott ajtóban, amikor befúj a csípős, Yorkshire-i szél, nem éppen ideális helyzetgyakorlat. Az ajtót azért kellett olyan sűrűn nyitogatnom, mert akkoriban még igen kevés tanyára vezették be a telefont, és a gazdák egyszerűen csak nyerekbe pattantak, és elbicikliztek értem, ha szükségük volt rám. Méghozzá akár már reggel 7-kor is, hiszen az nekik már délelőttnek számít. Ilyen esetekre új módszert vezettem be. Amikor meghallottam a csengőt, kibújtam Helen mellől, az ablakhoz mentem, kidugtam rajta a fejemet, és így beszéltem meg a problémát, miközben a testem jó melegben volt. Ezen a vasárnap reggelen azonban valami nem stimmelt. Megszólalt a csengő, mire én elfoglaltam figyelőállásomat az ablaknál, de nem láttam odakint senkit. Ahó! Kurjantottam. Ahó! Jött azonnal a válasz, de a lépcsőn csak nem láttam senkit. Ahó! Ismételtem. Ahó! Viszonozta egy öblös hang. Ahó! Kurjantottam még hangosabban, miközben még mindig nem láttam kint egy lelket sem. Ahó! 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 Jött a válasz, de fogalmam sem volt kitől és honnan. A helyzet nevetségessé vált. Untam már a hiába való kiabálást, hát följebb húztam kissé a redőnyt, és jobban kihajoltam, hogy messzebbre ellássak az utcán. Amint lenéztem, a repkény borított a téglafal mellett, kiderült, miért nem láttam senkit a lépcsőn. Egy karikalábú férfi állt odalenn, és a falnak támaszkodott, egészen előre hajolva, és láthatóan nem föl, hanem lefelé kiabált. Nem értettem a dolgot, amíg rá nem jöttem, hogy a pincébe vezető lejárathoz intézi a szavait. Volt ott egy csúszda, amelyre a szenes ember szokta önteni a tüzelőt. Új figyelőállásomból végre sikerült magamra vonnom az idegen figyelmet. Akkor láttam, hogy Dawson gazda az, a High Stonesból. Vidáman minden röstelkedés nélkül mosolygott rám. Á, szóval odafönn van! Gyűjjék már, mert az egyik telnemnek begyulladt a körme. Ugye elugrik még ma délelőtt? Azzal búcsút is intett. Gondterhelten bújtam vissza Helen mellé. Amint megpróbáltam visszaaludni, mindegyre az motoszkált bennem, hogy Dawson vajon valóban nem lepődött volna meg, ha a pincéből dugom ki a fejemet. Csak ugyan el tudta képzelni, hogy odalenn van a rendelő. Ez megerősítette bennem azt a benyomást, hogy a parasztok szemében az állatorvos nem is ember. Ott volt Kócz gazda is az elmúlt héten. Éjjel 3-kor cibált ki az ágyból egy ellőkocához, és amikor még félig lehúnyt szemmel kikecmeregtem az autóból, ő már ott állt az oll mellett lámpával a kezében, és azt kérdezte. Mondja, Eliott doktor, ágyban volt, amikor telefonáltam? Rámeredtem, hát hol a manóban lettem volna éjjel 3-kor, ha nem ágyban? Kócz vállat vont. Mit tudom én? Gondoltam, talán fönn van, és tanul. Na tessék, még hogy tanulok. Mondom, a parasztok azt hiszik, az állatorvos másfajtából való is, cellában él, körülbástyázva könyvekkel és műszerekkel. Társaságban nem jár, aludni nem szokott, sőt, még enni sem. Ez az utóbbi meggyőződésük különösen erős lehet, mert semmivel nem tudom annyira meglepni a gazdákat a telefonban, mint ha azt mondom, jól van, mindjárt megyek, csak előbb befejezem az ebédemet. Ha pedig arra hivatkozom, hogy éppen most kezdtem el reggelizni, az kivétel nélkül döbbent csend fogadja. Leginkább a Becktoni Granger gazda nem volt hajlandó tudomásul venni beteges igényemet a táplálkozásra. Jókarban lévő 60-as férfi volt, és menetrendszerűen fölkeresett minden szombaton este 6-kor. Ez különösen azért volt kellemetlen, mert Helen meg éppen szombatra időzítette a tea délutánokat. Meg lehet, a skót származásomra akart utalni azzal, hogy ilyenkor mustárszószos heringet vagy sonkás tojást tett elém, kitöltve minden talpalatnyi helyet az asztalon, friss süteménnyel, tortával és palacsintával. Rendszerint még csak az első fogás végén jártam, amikor óhatatlanul megszólalt a csengő, és az üvegajtón át természetesen Granger gazda bámult be igen harciasan. Az ajtón sosem lépett be, hiába is invitáltam. Nem akart semmi más, csak 10 percet diskurálni a lépcsőn. Eleinte még mondtam neki, hogy éppen teázom, sőt, feltűnően csámcsogtam is ehhez a bejelentéshez, és sűrűn törölgettem a számat a szalvétámmal, de idővel rájöttem, hogy ez hiába való. Mert Granger gazdát nem érdekli, mit teszek, ő csupán beszélni akar hozzám. Illetve nem is jól mondom, nem egyszerűen beszélni, hanem kinyilatkoztatni. És most nem a neheztelés beszél belőlem, mert Granger egyik szomszédjától hallottam, a Becktoni gazdák vitaköre azért osztott föl, mert a Granger szólásra emelkedett, mindenki más szép lassan távozott. Minden esetre úgy tűnt, emeli szombat estéjének a fényét, ha fogva tarthat a küszöbön, és előadhatja nekem, milyen bajok sújtották állatállományát az elmúlt héten. Tanácsot sosem kért tőlem, érzékeltette ugyanis, mennyivel jobban ért az állatokhoz, mint én. Még jó, hogy az oktatásomra nem vállalkozott. Csak mondta, hogy mi történt, ádász tekintettel, a botján összekulcsolt kézzel. De minden rosszban van valami jó, és némi kárpótlást nyújtott a hosszú litániáért, amikor esett történeteit megpróbálta szemléltetni is. Emlékszem, egy szombat estére, amikor elpanaszolta, hogyan csapták be egy frissen vásárolt lóval. Granger meglehetősen szögletes ember volt, nem kifejezetten alkalmas a lovak utánzására, mégis elképesztően tudta illusztrálni a pókos lábat. Azonnal meg tudtam hozni a diagnózist, amint ide-oda sántikált a Skeldale House előtti járdán, és az egyik lábát maga után húzta. Aztán, amikor megállt és a fájós lábát hátra nyújtotta és megremegtette, az sem volt akármilyen látvány. Közben egész idő alatt engem figyelt is, nem törődött vele, hagyj egy járókelőt megállásra késztetett. Épp elég zsúfolt volt az utca, biztosan a korai mozi előadásra igyekeztek annyian, de egyelőre Granger gazda pantomimja szórakoztatóbbnak ígérkezett a műsornál. – És ez még nem minden! – harsogta Granger. – Valami baj van a veséivel is! – Csak ugyan? – kérdeztem. – Ez miből gondolja? – Hát, hogy nem tud rendesen pisálni! Fáj neki-e? Így csinálja, li? Azzal nekiállt utánozni azt a lovat, amelyiknek nehezen megy a vizelés, és ilyen nagy számot még sosem láttam tőle. Bottyával szilárdan a járdára támaszkodott, és lábával elhátrált, hogy szinte már vízszintesen volt a törzse. Ezután a lábát terpesztette szét egyre jobban. Közben a túlsó járdán a bámészkodók egész serege gyűlt már össze, és tátott szájjal bámulta. Granger gazda teljesen híven jelenítette meg a vizelési gonddal kínlódó lovat, és amikor végre fölemelte a fejét és nagyot nyögött, a hatás ellenállhatatlan volt. Amikor a műsor véget ért, Granger szokása szerint kurtán biccentett és szó nélkül faképnél hagyott. No persze, miért is mondta volna, mához egy hétre találkozunk, amikor enélkül is egész biztosan számíthattam rá. Aztán ott volt Grimsdale gazda is. Nem igazán tudtam eldönteni, hogy neki mi a véleménye rólam, ő minden esetre lehangoló hatással volt rám, mert óhatatlanul tett valami olyan megjegyzést, hogy ma mintha rossz színben lennék. Ma is visszagondoltam a tegnapi látogatásomra a tanyáján, ahová azért hívott ki, mert egy tehenének megsérült a tőgye. Grimsdale magas, ösztövér férfi volt. Arca beesett, képe örökké gyászos, mindig is úgy gondoltam, hogy pályát tévesztett, ilyen arccal kiváló temetkezési vállalkozó lehetett volna. És így nézett rám is megint, amikor kiszálltam a kocsiból. Már előre vártam, ma milyen lesújtó megjegyzést fog tenni rám. A magam részéről sosem mondom senkinek, hogy rosszul néz ki, akkor sem, ha úgy gondolom. Grimsdale észrevételei viszont annál fájóbbak voltak nekem, mivel mindig úgy beszélt hozzám, mintha nem is ember, hanem mondjuk valamelyik bikája lennék. Azt mondta például, magának, mintha megereszkedett volna az ina, Harriet doktor. És a bottya kissé megrebbent a kezében, mintha meg akarna piszkálni, hogy megbizonyosodjék észrevétele helyességéről. Ma gonoszul kivárt, nem szólt egy szót sem, amíg be nem vartam a sérült tehén tűgyét, és nem kezdtem kezet mosni a vödörben. Amikor viszont fölegyenesedtem, a gazda fölszegte a fejét, komoran szemügyre vett, majd megállapította. Maga nagyon leromlott állapotban van, fiatalember. Már akkor észrevettem, amikor kiszállt a kocsiból, és idejött az istállóhoz. Nagyon, nagyon leromlott az utóbbi hetekben. Erőltetett félmosolyra húztam a számat, mint ilyenkor mindig, és azt mondtam, jól vagyok én, Grimsdale gazda, sose voltam jobban. Ám a hangom bizonytalanul csengett, és a gyomromban éreztem, hogy már megint nem tudom kivonni magamat Grimsdale lesújtó megjegyzésének hatása alól. Amikor pedig útnak indultam, ismét kénytelen voltam beiktatni a szokásos megalázó közjátékot. Mihelyt egy fal mögé értem, amelyik takarta előlem a tanyát, fékeztem, aztán a visszapillantó tükörben néztem, kinyújtottam a nyelvemet, felhúztam a szemhéjamat, és azt motyogtam magam elé, mintha még mindig Grimsdale társaságában lennék. Jól vagyok, nincsen semmi bajom, teljesen jól vagyok. Ha már ennél a témánál tartok, hogyan viszonyulnak az állatorvoshoz a betegei, az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy akadtak azért üdítő kivételek is a fentiek alól. Robert Hewisonék például igen nagy becsben tartották Siegfried állatorvosi tudományát, de még inkább becsülték, mint a karácsonyi sütemény legszakavatottabb ítészét. Hewisonné ugyanis híres volt a sütési tudományáról, és már jóval az ünnep előtt nekilátott beszerezni és feldolgozni a gyümölcsöket, mázakat és vajakat a készítendő cukrászkölteményekhez. Az a veszély persze nem állt fenn, hogy elront valamit, mert műveinek színvonala a pazar és a fenséges között ingadozott. Mégis szüksége volt arra, amikor az utolsó szem marcipán is elfoglalja a helyét a tortán, hogy hallja a szakértő dicséretét. Márpedig Siegfriedet mindenképpen annak tartotta. Robert Hewison ezt egyszer így fogalmazta meg nekem. A jó ég tudja miért, de az asszon sose nyughat addig, amíg a maga főnöke